aktuális, fókuszba hozzuk.
Jó napot kívánok! Körülbelül két hét múlva, február 14-én, pénteken, és 15-én, szombaton tartják meg a tájékoztatási napot Szlovéniában. A Lendvai kétnyelvű középiskola is nyílt napot szervez, amikor a végzős tanulókat várja, hogy bemutassák azokat a programokat, amelyek közül a majdani diákok választhatnak. Mai vendégünk Tomsics Tibor, az említett iskola igazgató helyettese, és vele beszélgettünk az iskola kínálta lehetőségekről. Köszöntöm a stúdiónkban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Miben különbözik majd az idei tájékoztatási nap az eddigiektől?
Köszöntöm a kedves hallgatókat én is! Mint minden évben, az idei tájékoztatási napon is be fogjuk mutatni iskolánk programjait, ezekből összesen 19 van, különböző tevékenységek, műhelymunkák által megismerhetik a tanulók azokat a programokat, azokat a szakmákat, amelyek felkeltették érdeklődésüket. Iskolánk a jövő tanévre összesen ezt a 19 képzési programot indítja el. Ezek a gimnázium, ahol összesen 32 helyet írtunk ki, a 4 éves szakközépiskolai képzés közgazdasági, gépészeti és vegyészeti technikumban, valamint az óvodai nevelésben programonként 16-ot, a 3 éves középfokú szakmai képzésben szintén 16 helyet kínálunk, a következő képzési programokban autószerelő, villanyszerelő, gasztronómiai és szállodai szolgáltatás, gépberendezés szerelő, mechatronikai műszerész, cserépkályhai építő, kerámia burkoló, filmformáló, szerszámkészítő, bolti eladó és fodrász. Azok a diákok számára, akik már sikeresen befejezték a 3 éves középfokú szakmai képzést, a gépészeti, közgazdasági és a mechatronikai technikum szakiskolai programot kiegészítő programjában kínálunk programonként 16 helyet. Persze nem feledkezhetünk meg az alapfokú szakiskolai program gyártástechnológiai segéd és a biotechnológia és élelmiszeripari segéd képzési programokról sem, ezekben egyaránt 14 új diákot tudunk fogadni. Mindegyik programba való beiratkozás feltétele a sikeresen befejezett általános iskola, ahogy az előző években az idén sem várunk korlátozást a beiratkozásnál. Ha azonban az egyes programokban kisebb a beiratkozás, akkor azokat kombinált tagozatokban is kivitelezhetjük, ahogy ez már bevált gyakorlat nálunk.
A 9-esek izgatottan várják ezt a tájékoztatási napot. Azok, akik a Lendvai kétnyelvű középiskolába látogatnak el, vagy oda is ellátogatnak. Ahogyan említettem, február 14-én és 15-én lesz, tehát pénteken és szombaton, akkor mit láthatnak, vagy szakonként esetleg mibe tekinthetnek be? Tudom, én is voltam már több ilyen tájékoztatási napon, nagyon érdekes programot tudnak ilyenkor felmutatni, amely tényleg felcsigázza a fiatalok érdeklődését egy-egy program iránt.
Hát igen, elsősorban megismerkednek az iskolával, magával az épülettel, tanárainkkal, találkozhatnak diákjainkkal is. A különböző programokban pedig megismerik a szakmát, néhány programban meghívtuk a nyílt napra a munkáltatókat is, akik tüzetesen bemutathatják azt is, hogy mi vár majd ezekre a diákokra, akkor, ha sikeresen befejezik ezeket a programokat. Emellett pedig, mint már említettem, különböző műhelymunkákban és tevékenységekben ilyen dióhéjban belátást kaphatnak, hogy mi is várhat rájuk az adott programban.
Általában zömében a lendvai egyes számú kétnyelvű általános iskolából érkeznek, illetve a kétnyelvű általános iskolákból, kevésbé mondjuk rá Pártosfalváról, de egyre népszerűbb ez az iskola az egynyelvű területen is, illetve hát a szakmai ágazatokban nagy az érdeklődés ezekről a területekről.
Hát igen, iskolánk mindenki számára nyitott. Mindig örülünk annak, ha iskolánk felkelti az érdeklődést bármelyik tanulóban, és szívesen látunk mindenkit.
Ennek azért van egy előfeltétele, ez egy kétnyelvű középiskola, azt jelenti, hogy a magyar nyelv is, tehát elvárás bizonyos szinten azért tudni kell, azok számára, akik pedig korábban nem tanultak, egy megoldást kínálnak.
Hát igen, kétnyelvű iskola vagyunk, ami azt jelenti, hogy nálunk az iskolán mindegyik diák tanulja a magyar nyelvet, anyanyelvi szinten, illetve környezetnyelvi szinten, és a környezetnyelvi szinten néhány évvel ezelőtt bevezettük a külső differenciációt, ami azt jelenti, hogy az egynyelvű általános iskolákról érkező tanulók is tanulják a magyar nyelvet, kicsit alacsonyabb szinten, de ők is elsajátíthatják a nyelv alapjait, megtanulhatnak magyarul.
Körülbelül hány diákról van szó, akik mondjuk rá a kezdetektől tanulják a magyar nyelvet?
Pillanatnyilag ez az iskola tanulóinak majdnem fele.
Ezzel az arányal így elégedettek, vagy esetleg az iskola profilját ez valamennyest változtatja?
Tapasztalataink szerint ez nem korlátozza, illetve nem befolyásolja a tanítás kétnyelvű kivitelezését, sőt, sok pozitív oldalát látjuk annak is, hogy nem csak a magyar nyelvvel, hanem a magyar kultúrával, hagyományokkal is megismerkednek ezek a diákok, és az a tapasztalatunk, hogy itt egy olyan pozitív előrelépést veszünk észre nem csak a diákoknál, hanem a szülőknél, nagyszülőknél is, ami elősegíti a magyarság, a magyar nyelv, a magyar hagyományok, a magyar kultúra megítélését ezek a diákok és családjai körében.
Igen, említette az előbb azt, hogy jó az együttműködés azokkal a munkaszervezetekkel, ahová ezek a gyerekek később eljárnak gyakorlati munkára, és melyek ezek úgy általában, és hogy van-e esetleg arról valamilyen, bármilyen kimutatás, hogy valóban el is tudnak helyezkedni, foglalkoztatják őket, tehát hogy ez nem csak egy ilyen szimbolikus együttműködés, hanem van ténylegesen is gyakorlati haszna.
Hát igen, a környező vállalatokkal már jó néhány éve nagyon szoros a kapcsolatunk, nagyon jól közreműködünk, hiszen megtanultuk meghallgatni egymás igényeit, dolgozunk azon is, hogy a diákokat felkészítsük a tanulmányaik során az adott gazdasági ágazatban való elhelyezkedésre, és tapasztalataink szerint rengeteg diákunk helyezkedik el a sikeresen befejezett középiskola után a környező vállalatokban.
Most itt épül egy nagy ipari létesítmény, gyógyszeripari létesítmény. Esetleg felvették-e a kapcsolatot, vagy jelezték-e már, hogy szükségük lesz munkaerőre, fiatal munkaerőre? Mi a helyzet ezen a téren?
Igen, a legvállalattal nagyon jó kapcsolatot ápolunk, amely már hosszú múltra tekint vissza, tehát nem csak a nagy beruházás miatt, hanem már előbb is ez a kapcsolat ki lett építve. Rengetegszer meglátogatnak bennünket, itt főleg a vegyészeti technikum és a gépészeti technikum diákjai azok, akik a potenciális munkavállalók, és jól közreműködünk velük, többször bemutatkoznak diákjainknak is, és persze felkínálják akkor az elhelyezkedési lehetőségeket is.
Igen, én magam is voltam olyan versenyeken, ahol pontosan ez volt a téma, hogy miként lehet az iskolában szerzett elméleti tudást a gyakorlatban megvalósítani, és ehhez a gyógyszeripari cég nyújtotta a hátteret. Úgyhogy ezt a gyakorlatot azért ismerjük, és ez jól működik, legalábbis így látjuk mi kívülállók. Viszont a középiskolában is, mint ahogyan általában, az országban nagy munkaerőhiány mutatkozik, különösen a tanárő tekintetében. A jól képzett tanárő hiánya mutatkozik. Mi a helyzet a lengyel kétnyelvű középiskolában?
Hát igen, a megfelelő szakember hiánnyal iskolánk is szembesül, azonban az idén sikerült minden tantárgyhoz, illetve modulhoz, vagy szakterülethez szakmailag képzett személyzetet biztosítani, kivéve a fizikát, amelyet gépészmérnökök tanítanak. Jelenleg a 61 alkalmazott közül 40 tanár határozatlan időre van alkalmazva, tehát minden feltételnek megfelelnek. A többiek határozott idejű szerződéssel dolgoznak, mivel nem felelnek még minden feltételnek, illetve a feltétel valamelyiküknek nem felelnek meg. Közülük 8 olyan tanár nem rendelkezik megfelelő magyar nyelvtudással, de ők is készek intenzíven tanulni a nyelvet és letenni a szükséges nyelvvizsgát. Ha a jövőbe tekintünk, fel kell tennünk azt a kérdést, hogy hogyan tudjuk ösztönözni a fiatalokat a tanári pályára. Egyetértek abban, hogy a jobb ösztöndíjak hasznosak lehetnének, főleg azok számára, akik a két nyelvű területen készülnek tanítani. Számukra talán külön ösztönzést is be lehetne vezetni, biztosítani, hiszen az ilyen felkészülés több befektetett munkát igényel. Viszont fel kellene újítani a főiskolák pedagógiai programjait is, korszerűsíteni kellene a pedagógiai, andragógiai képzést. Csak így kaphatunk olyan szakembereket, akik készek folyamatos változásokra, és képesek biztosítani a nevelés és az oktatás magas színvonalát. Úgy hiszem, hogy az új bérszabályozási rendszer pozitívan fog hatni az oktatás helyzetére is, de nem minden múlik a pénzen. Vissza kellene adni a tanárok megbecsülését és társadalmi tekintélyét, ami azonban még nehezebb, mint a bérek emelése, illetve a béraránytalanságok megszüntetése. Úgy vélem, hogy a tanárok túlságosan ki vannak téve a társadalom kritikájának és nyomásának. Az ő felelősségük a gyermekek nevelése és oktatása, és ez a felelősség sokszor alul értékelt, ami a modern társadalom értékválságának a tükre, tehát egyre szélesebb társadalmi probléma. A szülőknek túl sok szakszerűtlen beavatkozást engedtek az iskola működésébe és a tanárok munkájába. Emiatt néhány új tanár túl technikai módon áll munkájához, ami azt jelenti, hogy nem akarnak túlzottan kitűnni, elvégzik a munkájukat és kitöltik a dokumentációt, de szerintem ez nem a tanári hivatás. A tanárok kevesebb adminisztratív terhet szeretnének, ami további technikai és adminisztratív személyzettel lehetne megoldani, de sajnos ebből a személyzetből is már hiány mutatkozik. Valamint a szakmai szolgáltatók és munkatársak, például különleges rehabilitációs pedagógusok, pszichológusok, jogászok és stb. Szakma támogatásával lehetne ezt megoldani.
Miben fog változni a pedagógusok bérezése, amitől ők majd relatíve jobban fogják érezni magukat a munkahelyükön? Ez egy nagyon aktuális kérdés.
Az új bérszabályozási rendszer pozitív következménye főleg abban rejlik, hogy talán ösztönzőbb lesz ahhoz, hogy a fiatalok inkább választák a tanári pályát, tehát maguk a kezdő tanárok fizetése már valamivel magasabb lesz, emellett valamelyes könnyített a bérezési rendszeren belüli előrehaladás is. Ez is persze ösztönző lehet a fiatalok számára, hogy inkább válasszák a tanári pályát, illetve könnyebben válasszák a tanári pályát, de mindenek előtt az is fontos, hogy a fiatalok a tanári pályát ne csak munkahelyként éljék meg, hanem hivatásként, hiszen csak úgy tudunk olyan kádert biztosítani, amely nem csak a tananyag átadására fog koncentrálni, hanem magára az oktatásra, a nevelésre is, és természetesen ez pozitív hatással lesz a diákok hozzáállására is, és meg vagyok győződve arról is, hogy a diákok tudására is.
A közelmúltban, tehát sok szó esik arról is, hogy változások várhatók a középiskolában. Ezt így rebesgetik, de igazából senki sem mondja ki, hogy milyen változásokról lehetne szó, és hát érdekel, hogy valóban várható-e a közeljövőben konkrétabb változás, vagy pedig mindez csak így körvonalazódik, és hogy milyen irányba mozdulnának el a jövőben?
Pillanatnyilag az egyik legfontosabb folyamat ezeknél a változásoknál, amelyek az oktatást érintik, a tantervek és a tudáskatalógusok megújítása. Ennek keretén belül az első fázisban, amely pillanatnyilag zajlik, a gimnáziumi tantervek, valamint a szakképzés és szakmai képzés közismereti tantárgyai tudáskatalógusai újulnak meg, új irányelvek alapján és szakmailag megalapozottan magukban foglalják többek közt a fenntartható fejlődés kompetenciáit, a digitális kompetenciákat, a vállalkozó, illetve pénzügyi kompetenciákat. Az új tantervek és katalógusok elkészítésénél néhány szakemberünk, tantanárunk is részt vesz, nem utolsó sorban azoknál a tantárgyaknál, amelyek iskolánkon nemzetiségi tartalmakkal is bővülnek, ezek a történelem, földrajz és a képzőművészet. Tehát aktívan részt veszünk ebben a folyamatban, és persze ez még csak az első lépcsőfok, nagy munka vár még itt minden szakemberre Szlovéniában, nem utolsó sorban a szakmai modulok, illetve a szakterületek katalógusai és megújulásra szorulnak, illetve ez is terben van, és persze ez még rengeteg munkát von majd maga után, maga az érettségi vizsga, a szakmai érettségi vizsga területén is, hiszen ezeket a változásokat, amelyeket majd a jövőben bevezetnek, különböző tantárgyaknál, moduloknál majd figyelembe kell venni magán az érettségén, a szakmai érettségén és az áróvizsgán is.
Melyek azok a kritikák, amelyek leginkább érik az érettségit, a jelenlegi érettségit? Például az egyik ilyen, amelyikről tudok, az, hogy például az érettségi esszé nagyon ilyen didaktikus, illetve túlságosan mereven van előkészítve, kevés kreativitást hagy a gyerekek számára. Milyen megjegyzések érkeznek még az érettségire vonatkozóan?
Igen, pont ez a merevség az, amit már nem csak az érettségizők, hanem a tanárok is már több fórumon kiemeltünk, hiszen valamelyest itt egy olyan rendszerről van szó, amit már jó néhány évvel ezelőtt vezettek be, és a modern irányelvek alapján ez mindenképpen megújulásra, újításra szorul, és meg vagyok győződve arról, hogy itt a tantervek és a tudáskatalógusok megújulása után maga az érettségi is az új irányelvek szerint meg fog újulni, és ez pozitív változásokat fog hozni.
Egy nagy változás ígérkezik idéntől az általános iskolában, ez pedig az, hogy kötelező lesz az országos tudásfelmérésen való részvétel, és hogy ennek az eredménye befolyásolja majd a középiskolába való felvételt. Na most itt az arány kicsit megváltozik, ha jól tudom, 60-40 arányba az eddigi, tehát az osztályzatok, az iskolában szerzett osztályzatok 60%-át teszik ki, 40 pedig az országos felmérésen felmutatott teljesítmény. Mennyire fogja ez befolyásolni a középiskolába való tehát bejutást, illetve kihat-e majd ez valamiféleképpen a lend- vagy kétnyelvű középiskolába való beiratkozásra?
Hát igen, valamelyest befolyásolni fogja a középiskolába való beiratkozást, főleg azokon a középiskolákon, ahol a túljelentkezés miatt korlátozni kell a beiratkozottak számát, viszont mi általában még nem találkoztunk ilyen helyzettel, tehát nálunk pillanatnyilag elégségesnek mutatkozik a kiírt helyek száma, amennyiben apró túljelentkezés van, azt általában minisztériumi hozzájárulással is sikerül megoldanunk, de persze nem tudjuk, mit hoz a jövő, és amennyiben úgy mutatkozna, hogy be kéne vezetni korlátozásokat, persze az új rendszer hatása nálunk is érződne, de amint már említettem, a tapasztalatunk az, hogy a kiírt helyek száma elegendő, és nem várunk túljelentkezést a programjainkban.
előnyt jelenthet esetleg az, hogy mondjuk rá azokban a középiskolákban, ahová azokból a középiskolákból, ahová nem jutnak be a gyerekek, esetleg majd akkor lendva fellé orientálódnak, tehát ahol szigorítják ezt a beiratkozási lehetőséget, akkor esetleg keresik majd itt azokat a programokat, ahová tehát a rendelkezésre álló pontszámmal be tudnak jutni.
Persze elméletben ennek a lehetősége is fennáll, bár számunkra az lenne a legfontosabb, hogy iskolánk lenne az első választása a tanulóknak, amit kiválasztanak, de mint már említettem, elméletben persze lehetséges akkor, ha az adott tanuló egy olyan középiskolát választ, ahol nem tud sikeresen pályázni, illetve nem tud sikeresen bejutni, akkor beiratkozhat olyan középiskolákra, ahol nincs korlátozás, köztük az iskolánkra is.
Végül is én ebben nem látok olyan nagy problémát, mert függetlenül attól, hogy milyen teljesítményt produkál egy-egy tanuló az általános iskolában, illetve hát ez egy kicsit relatív, most ahogyan így durván sarkítva fogalmaztam, tehát a középiskolában mindenféleképpen fel kell zárkóznia, mert a végén érettségi vár rá, ami mondjuk rá a gimnázium esetében egy extern felmérés, tehát ott azért teljesíteni kell, hasonlóképpen a szak érettségi esetében is, ahol ugyan nem külső felmérés van, de mégis van egy felállított kritériumrendszer.
Igen, ezzel teljesen egyetértek, tehát egy a beiratkozás a középiskolára, de amikor a tanulók beiratkoznak a középiskolára, akkor persze a 3, illetve 4 évben el kell sajátítani minden olyan tudást, illetve készséget, ami szükséges nem csak az iskola sikeres befejezéséhez, hiszen nem lehet a cél csak az érettségi sikeres letétele, a szakmai vizsga vagy az áruvizsga sikeres letétele, hanem a diákoknak mindig azt kell szugerálnunk, hogy a tudásukat azért kell megszerezni, hogy ezt már valamikor kamatoztatják, vagy az egyetemen, hogyha már a gimnáziumról beszélünk, vagy az egyetemen, amennyiben pedig a szakmai érettségről, vagy az áruvizsgáról, ott pedig természetesen főleg az a mérvadó, hogy olyan tudást szerezzenek meg, olyan készségeket szerezzenek meg, amelyek majd hasznosak, illetve elengedhetetlenek lesznek számukra, majd később a munkáltatóknál való elhelyezkedéshez, illetve a sikeres karrierhez.
Említette az előbb azt, hogy a pedagógusok társadalmi megbecsülése az viszonylag alacsony, nem csak anyagilag, hanem morálisan, erkölcsileg, ahogyan nézzük. És a közelmúltban éppen egy konfliktus helyzet alakult ki Szlovéniában, amikor egy igazgató lemondásra kényszerült, és azért is érdekes eset, mert ilyenre még eddig korábban nem volt példa. Nem ismerjük ennek a történetnek a hátterét, viszont annyit tudunk, hogy felrúgták neki, hogy durván kommunikált a diákokkal, hogy szigorítani szerette volna az osztályozást bizonyos értelemben, és hogy ellenőrizni kívánta az orvosok által kiadott igazolásokat. Nagyon sok pro és kontra véleményt hallottunk ezzel kapcsolatban. Érdekel mégis az ön véleménye, hogyan tekint erre az esetre?
Hát érdemben magához a konkrét esethez nem tudok hozzászólni, mivel nincs rálátásom arra, hogy pontosan mi történt, és nincs rálátásom arra, hogy mi történt a különböző felek oldalán. Úgy gondolom azonban, hogy a kollégákkal, a diákokkal, a szülőkkel is tisztelettel kell bánni, és természetesen elvárható az is, hogy az igazgatóval, illetve az intézmény vezetőségével a szülők, tanárok, diákok is tisztelettel bánjanak. Amit még hozzáfűznék, az, hogy a konfliktusok kezelésénél különösen fontos a konfliktusban álló felek hozzáállása. főleg a kompromisszum készsége. Csak így lehet a felmerülő konfliktusok megoldása, és a további sikeres és mindenek előtt professzionális közreműködés, együttműködés. A jó kapcsolatok nagyon fontosak a munka szempontjából, az együttműködés, a csapatmunka minősége előfeltételei. Úgy vélem, hogy mindenkinek törekednie kell arra, hogy ápolják ezeket a kapcsolatokat, mind a vezetőségnek, mind az egyes dolgozóknak. Sajnos az említett értékválság miatt gyakran a viszonyok is próbára vannak téve, ahogy azt a médiában is nap mint nap láthatjuk, illetve hallhatjuk.
A média azzal foglalkozik, ami történik körülöttünk, és hát megpróbálunk azért valamilyen következtetést levonni ezekből a helyzetekből, tehát a kommunikáció. Viszont mindannyian tudjuk elméletben, hogy hogyan kell kommunikálni, beszélgetni, hogyan lehet az ilyen helyzeteket csillapítani, de tudjuk, melyik korosztályról van szó, és hogy a tanár idegei sincsenek kötélből, és hogy nagyon-nagyon gyakoriak a provokációk, és hogy valóban sokszor az iskolának is egy nagyon hosszú folyamaton kell végig menni ahhoz, hogy valamiféle szankcióhoz eljussanak, habár a szankció az már talán az utolsó lépés kell, hogy legyen, mert a problémákat a legjobb általában megelőzni. De sajnos nem lehet mindig. Hát hogyan zajlik ez a folyamat, és mennyire szabad a tanárok vagy az iskola keze ilyen helyzetben?
Amit említettem, a megelőzésnek nagyon fontos szerepe van. Iskolánkon is nagy hangsúlyt fektetünk. Különböző konfliktus helyzetek, nehogy Isten erőszakfellépés esetén a megelőzésre, tehát rengeteg figyelmet fordítunk úgy az osztályfőnöki órákon, mint különböző műhelymunkákon. Évente többször még hívunk külső előadókat is, úgy a diákoknak, mint a szülőknek, mint a tanároknak, és ezúton által próbálunk főleg a megelőzésen dolgozni. Viszont a megelőzés persze nem küszöböli teljesen ki azt, hogy kialakuljanak különböző konfliktus helyzetek. Ilyenkor pedig nagyon fontos a konfliktus helyzetekre való gyors reagálás, megfelelő reagálás. Erre különböző protokollokat is készített számunkra a minisztérium, tehát hogy kell reagálni különböző olyan helyzetben, amikor szükséges nem csak a szankció, hiszen a szankció sose lehet maga a cél, hanem egyrészt az úgymond szenvedő féllel való foglalkozás, illetve az elszenvedő féllel való foglalkozás, másrészt pedig nem mondanám, hogy az elkövetővel, hanem azok a diákkal, akik valamilyen csín végbe vettek, szóval, hogy velük is foglalkozzunk, és itt nagy szerepe van például az iskola a tanácsadó szolgálatának. Mindig igyekszünk arra, hogy nevelően intézkedjünk, tehát, mint említettem, nem a szankció a cél, hanem az a cél, hogy a konfliktus helyzetből minden fél tanuljon valamit, nem csak az elkövetők, illetve elszenvedők, hanem maga az iskola és a tanácsadó szolgálat is, hogy lehet majd ezeket a helyzeteket akkor a jövőben megelőzni, illetve mindig az a célunk, hogy a diákokkal olyan módon foglalkozzunk, hogy maguk belássák, mikor tesznek valamit rosszul, illetve mi az, amit maguk megtehetnek annak érdekében, hogy elkerüljék az ilyen konfliktus helyzetek újbóli kialakulását.
Ez összefüggésben áll azzal is, hogy igyekeznek megfékezni a gyerekek lemorzsolódását, tehát, hogy elkallódjanak, tehát, hogy idő előtt kiiratkozzanak az iskolából. Ez egy fontos célkitűzés.
Természetesen minden lemorzsolódott diák úgymond veszteség nem csak az iskola számára, hanem úgymond a társadalom számára is, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokkal a diákokkal, akik esetében különböző problémák fellépnek, legyenek azok tanulásbeli problémák, legyenek azok viselkedésbeli problémák, vagy bármilyen más problémák, hogy ezekkel a diákokkal külön foglalkozhatunk, hogy ezeknek a diákoknak megadjunk minden olyan szükséges segítséget és eszközt, hogy az iskolát sikeresen befejezzék. Természetesen itt sokat kell dolgozni azon is, hogy ezek a diákok motivációja növekedjen, mert sokszor arra következtetésre jutunk, hogy maga a motiváció az, ami hiányzik. Tehát itt még egyszer kiemelném az iskola tanácsadói szolgálata szerepét, valamint az osztályfőnökök szerepét is, és egy előnyt is itt kiemelhetnék, ami az iskolánkon a kisebb csoportok, hiszen amennyiben kisebbek a csoportok, könnyebben foglalkozhatunk minden olyan diákkal, aki különböző nehézségekkel küzd, ezeket a nehézségeket időben észlelhetjük, és akkor időben még megoldhatjuk, és ahogy észrevesszük, a lemorzsolódás aránya iskolánkon eléggé alacsony. Persze teljesen nem lehet kiküszöbölni, de több jó példát is találhatunk arra, hogy az olyan diákokat, akik nehézségekkel küzdtek, sikerült megtartani az iskolán, és sikerült őket valahogy megtartani az iskolán, és úgy egyengetni útjukat, hogy sikeresen befejezték ezt az iskolát, és számos pozitív példa van arra, hogy például a diák az iskolánkon nehézségekkel küzdött, motiváció hiánnyal küzdött, viszont sikeresen, közösen megoldottuk ezeket a problémákat, és most különböző szakmámban sikeres szakemberek, vállalkozók, stb.
Még egy kérdés érdekel az említett esettel kapcsolatban. Az igazgató szigorítani akarta az értékelést, tehát az osztályozást, illetve ha jól tudom, akkor megtagadta annak a lehetőségét, hogy a diákok újra írják a dolgozatokat. Mi az önök iskolájában a tapasztalat? A pszichológusok szerint mindig lehetőséget kell adni a javításra, tehát hogy a diák bizonyítson, hogy megtanulta az anyagot, viszont vannak itt visszaélések is a gyakorlatban minden bizonnyal, hiszen a fiatalok is azért turpissak. Szépen fogalmazva, hogyan látja ön ezt a problémát?
Hát igen, itt a magánál az értékelésnél, az osztályzásnál azért eléggé meg van kötve az iskolák keze, hiszen itt szabályzatrendszerhez vagyunk kötve, ami teljesen világos az egész országban ugyanaz. Általában mindig az a célunk, hogy a diák kapja meg a lehetőséget arra, hogy az esetleges negatív osztályzatokat kijavítsa, viszont arra is ösztönözzük a diákokat, hogy ennél mutassanak egy kis öniniciatívát is. Tehát nehogy minden csak a tanártól függjön, hanem valamilyen szinten legyen magának, a diáknak is a felelőssége az, hogy az osztályzatait kijavítsa, és elő vagy utóbb úgyis minden diák rájön, hogy az osztályzatokat ki kell javítani, annak ellenére is, ha néhányszor tényleg próbálkoznak a halasztással, stb., de tapasztalatból általában úgy azért a végén a diákok is rájönnek arra, hogy elsősorban az ő felelősségük a pozitív osztályzat megszerzése, és tanulni kell, meg kell tanulni a tananyagot, ki kell javítani az osztályzatot, az pedig, hogy a diák ezt miként teszi meg, az a tanártól is függ. Általában megadjuk a lehetőséget a diákoknak arra, hogy kijavíthassák a negatív osztályzatokat, amennyiben persze az erre vonatkozó jogokkal visszaélnek, akkor pedig viselni kell néha a következményeket is.
Vannak azonban olyan iskolák, amelyek kifejezetten kompetitívek, azt jelenti, hogy nagyon-nagyon nagy a versengési szellem, a közösségi szellemiséget is felülmúlja ez a nagy versengés. Különböző eszközöket alkalmaznak, vagy módokat a fiatalok ahhoz, hogy elérjék a céljukat. És az egyik olyan, hogy nem járnak be órákra, hanem otthon tanulnak, és akkor... Na most ez az említett igazgató a hiányzásokat is egy kicsit ellenőrzés alá akarta vonni, és nagyon-nagyon nagy ellenállásba ütközött, mint hallottuk, végül ő húzta a rövidebbet. Mi a helyzet például ebben az iskolában, hogyan látja ön? Jelentkezik ilyen probléma, vagy esetenként jelentkezik?
Az említett problémával találkoztunk már iskolánkon is, viszont világosan leszögeztük azt a diákok számára is, hogy az ilyen hiányzás és az otthon tanulás az nem egy megfelelő út, és ez persze az adott esetekben szankcionálható is, tehát amennyiben igazolatlanul hiányzik a diák, akkor megkapja az igazolatlan órákat, és ez más következményeket is vonhat maga után, tehát igyekszünk ezt a problémát így kiküszöbölni.
Itt viszont arról volt szó, hogy igazolással jöttek a gyerekek, és hogy az igazgató ezeket kérdőjelezte meg. Tudom, hogy egy orvos azt mondja, hogy ha hiányzik, vagy ha hozzáfordul egy gyerek, az csak ő rá és az illető gyerekre tartozik, és ez így etikailag teljesen rendben van. Viszont előfordul, hogy akkor mentek be a gyerekek, amikor felelés volt, és lefeleltek, megírták a dolgozatot, aztán hazamentek. Mi a teendő ilyen helyzetben?
Ezek a helyzetek pont azok, amelyekre most különösen is hangsúlyt fordítunk, tehát igyekszünk kiküszöbölni ezeket a helyzeteket. Itt nem csak a diákokkal való munkára kell gondolni, hanem a szülőkkel való munkára is, tehát az osztályfőnököknek világosan le kell szögezni a szülők számára azt is, hogy az ilyen hiányzás, illetve csak a dolgozatokra való bejárás nem az a járható út, ami a tudás megszerzéséhez, illetve egy minőségi tudás megszerzéséhez vezet. Nem utolsó sorban pedig nagyon fontos az, hogy a diákok megtanulják azt, hogy nem az osztályzatokért tanulnak, hanem egy tudást kell nekik megszerezniük, amit majd rengetegszer fognak használni
az életben,
illetve magában a szakmájukban, a hivatásukban, és ez is egy szélesebb probléma a mai társadalomban, csak a jegyekre való tanulás, amit gondolom, hogy minden iskolán tapasztalnak. Itt még rengeteg befektetett munka szükséges ahhoz, hogy elsajátítsák a diákok, néhány esetben a szülők is az, hogy a tudás az, ami az érték, és a tudás az, ami fontos, és nem az osztályzat, nem a megkapott osztályzat.
Persze, hogyha szeretnének tovább tanulni, akkor nagyon-nagyon fontos az osztályzat is, de fontos az, hogy érezzék egy közösséghez tartoznak, nem csak az iskolán belül, hanem egy szélesebb társadalmi közegben is, és ahhoz, hogy tehát a szociális érzékenység kialakuljon bennük, lehetőséget kínál az is, hogy a különös nevelési igényű gyerekek is integrálódjanak ezekbe a közösségekbe. Mi a helyzet a kétnyelvű középiskolában?
Ezek a diákok, akik külön határozattal rendelkeznek, természetesen külön bánásmódban is részesülnek az iskolában, ezt mindig az adott határozat alapján készítjük el. Külön oktatási terv készül ezek diákok számára is, és ezen felül a tanácsadó szolgálat feladata az, hogy ezen diákok útját az iskolán figyelemmel kísérje, a problémák felmerülése esetén külön is foglalkozon ezekkel a diákokkal, egyben pedig a tanárok is ezen diákok számára tarthatnak külön eligazításokat, külön tanulási segítséget, stb. Tehát fontos az, hogy a hiányossággal küzdő, illetve ilyen másmilyen módon hátrányos helyzetű diákoknak külön segítséget is megadjunk ahhoz, hogy elsajátítsák a megfelelő tudást, és sikeresen befejezzék az iskolát.
Néhány szót akkor még a tankönyvekről, igen. Tankönyvekre szükség van, különösen, hogyha kétnyelvűen tanulnak a gyerekek, az nagy segítséget jelenthet.
Hát igen, a kétnyelvű tankönyvek fontos alappillére a kétnyelvű oktatásnak. A gimnáziumi program egyes általános tantárgyainál már rendelkezünk kétnyelvű tankönyvekkel, és pillanatnyilag is folyik a munka újabb tankönyvek fordításán. Ennek keretén belül nem csak a gimnáziumi, hanem a szakközépiskolai és a szakiskolai programokban használt tankönyvek is már fordítás alatt állnak. Mivel azonban ez egy időigényes folyamat, ennek felgyorsítását inkább a belső használatra készült kétnyelvű étananyagok elkészítésében látjuk, ami a múltban már jó bevált jó gyakorlatként.
A beszélgetés végéhez közeledve még lenne egy kérdésem. Ön ennek az iskolának volt a diákja. Mi változott meg azóta?
Hát természetesen felépült az új iskola, én még a régi iskolára jártam. Változott sok minden, de főleg ezek rendszer szinti változások voltak. Valahogy maga az iskola klímája annyira azért nem változott, de természetesen más generációk jöttek, különböző generációk jöttek, és ez természetesen különböző változásokat is maga után vont, de számomra személy szerint ez még mindig az a kétnyelvű középiskola, ahova én jártam annak idején még diákként.
Segítik ezek a tapasztalatok önt a munkájában?
Természetesen, hiszen a kétnyelvű oktatás részese voltam praktikusan 5 éves koromtól, az óvodától fogva, és ezeket a tapasztalatokat, amelyeket akkor még szereztem tanulóként, diákként, még ma is alkalmazhatom, illetve kamatoztathatom.
Reméljük, hogy nem jött el az iskola alkonya, és hogy a mesterséges intelligencia sem veszélyezteti. Mit gondol ön erről?
A mesterséges intelligencia egy olyan dolog, ami előbb vagy utóbb betör a mindennapokba is, természetesen az iskolába is, de nagyon fontos, hogy a mesterséges intelligenciát, mint bármilyen más technológiát olyan célokra használjuk fel, ahol segítséget nyújt, és nem olyan célokra, ahol helyettesít valamit vagy valakit.
Így legyen. Köszönöm a beszélgetést Tomsics Tibornak, a Lendvai kétnyelvű középiskola igazgató helyettesének.
Köszönöm a lehetőséget.